előkapjuk ezt a low-code-no-code témát, ugye ez a múltkori topikban
felmerült,
mert hogy egy nemzetközi tanácsadó a McKinsey kutatása alapján van négy olyan terület is, amivel a pénzügyi telko és a gyártási szektorban nagyon erősen foglalkoznak, ez a Data Cloud AI és a low-code-no-code. Itt került említésre először ebbe a beszélgetés sorozatban, és azt mondtuk, hogy akkor ezt egy picit jobban megvizsgáljuk és kifejtjük. Ebben lesz segítségünkre Hoffmann Bence, a Sivaforce vezérigazgató helyettese. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Akkor most csak egy nagyon egyszerű magyarázatát adjuk, aztán majd mindjárt komplikáljuk itt az életet jobban.
Hát kicsit távolabbról közelíteni meg ezt a dolgot, tehát alapvetően ennek a technológiának, illetve a folyamatnak a kialakítása a low-code-nak az nagyon régre tehető. Tehát amióta gyakorlatilag számítástechnika meg programozás létezik, akkor mindig próbáltak olyan univerzális rendszereket fejleszteni, amik idézőjelben mindenre jók. Tehát most már 27. éve foglalkozom informatikai fejlesztésekkel, ugye alapvetően az van, hogy az üzleti oldal szeretne valamit, teljesen mindegy, hogy micsodát, autót eladni digitálisan, személyesen, mindenféle csatornán, telefont, pénzügyi terméket, bármi ilyesmit, és a napnak a vége mindig ez egy IT-fejlesztés lesz. Tehát az, hogy ők kitalálnak egy szép nagy specifikációt, ezt akkor megírjuk, megértjük, utána a megértésből lesz egy elemzés, utána lesz egy hosszú fejlesztés, és a nap végén pedig elkészül valami, aminek aztán értéket kell termelnie. Tehát ez a szállítási ránc, ez egy viszonylag nagy idejű dolog. Ez 3, 6, 9, 12 hónap egy nagyobb fejlesztésnél, és a nap végén mindenki izgul, hogy akkor megszületik-e a termék.
Fú, láttam egy nagyon jó mémet erről, biztos ismered azt a hintát, hogy van egy ilyen hinta, és akkor, hogy oda van aláírva, hogy az ügyfél ezt akarta, az IT ezt értette. És akkor ugye ez a folyamat azért olyan, csak mutatja a különböző hintákat, van olyan, hogy csak két madzag lóg, és nincs a léc alatta, meg ilyesmi, tehát hogy ami létrejött a specifikációból.
Így van, tehát ha low-code-no-code-ra visszatérve, nagyon a technológiai mélységben nem szeretnék bele menni, és mint időrövidsége, mint pedig rengeteg remek szakirodalom van erről, de talán maga ez a típusú fejlesztési módszertan azt teszi lehetővé, hogy ez a hinta, ez egy kicsit jobban követhető legyen, ennek a lengése jobban bemutatható legyen, ugyanis magában a tervezésben, az alaptervezésben, amikor készül a termék, akkor bevonják az IT, mert az üzleti területet is. Van egy folyamatos közös munka, ugye sokszor a kriptos kollega is beszélt itt az agilitásról, tehát vannak erre különféle módszertani dolgok, nem is ez a lényeg, hanem a végén van egy platform, és ebben a platformban elvileg kevesebbet kell kódolni. Ez egy univerzális rendszer. Nekem az a véleményem, hogy ilyen univerzális rendszerek egyébként léteznek, de nagyon meg kell nézni, hogy szektoronként ezek hogy érvényesülnek. Én ugye pénzügyi telekommunikációs szektorból jöttem, ezt már korábbi adásokban is meséltem nektek és a kedves hallgatóknak. Tehát nekem a pénzügyi szektoron van olyan tapasztalatom, hogy ez a platform, amit kialakítottuk, mi is hozzájárunk, ez működik. Ez annyit jelent, hogy úgy képzeljétek el, mintha egy papíron elkezdenénk rajzolni egy folyamatot, csak ezt egy digitális rendszerben rajzolunk, mondjuk szeretnénk hitelt fölvenni, hát illetve nem mi szeretnénk hitelt fölvenni, hanem egy bank képviselőjékét szeretnénk ezt értékesíteni, és akkor azt tudjuk, hogy mindenféle típusú embernek mindenféle típusú terméket szeretnénk megvalósítani. Ez a platform, ez a low-code-no-code platform, ez azt teszi lehetővé, hogy ezeket az úgynevezett elágazásokat könnyen lehessen megmutatni, és könnyen lehessen megtenni, ne kelljen mondjuk neked külön, mint kisvállalkozónak idézőjelben minden egyes elemet külön lekódolni, vagy nekem, mint magánszemélynek a végén minden egyes elemet lekódolni magába a rendszerbe. Ez a platformnak egy ilyen típusú lehetősége, ez most már egész jól működik.
Oké, ez azért fontos, mert akkor egy olyan folyamat, nem is tudom, hogy ez minek lehet ezt a platformot nevezni? Van ennek valami definíciója? Tehát ez egy folyamat management, vagy ez egy, mi ez?
Folyamat management az igen. Uh-huh. Tehát szerintem ez egy jó összefoglaló név. Alapvetően legalábbis, ami mi dolgozunk, elsősorban erre használjuk. Tehát, hogy különböző folyamatokat megvalósítanak, nem is mi valósítunk meg, mert van egy termék, amit használnak erre a kollégák, mind üzleti, mind IT oldalon, felveszik benne a folyamatot, majd a folyamat végén kipottyan egy nagyon érdekes dolog, egy olyan szoftver, aminek van egy webes felülete, tök jól működik, van egy mobil alkalmazása, tök jól működik, és lehet használni. Ha ezen változtatni akarnak, akkor az viszonylag könnyen megtehető, hiszen magát a folyamatmenedzsment részt alakítják, nem pedig a egyenként az alkotó részeket próbálják hozzáalakítani.
Mert ez valami sok időt elvenne. Tehát most akkor képzeljük azt el, hogy van mondjuk, amit te is mondtál, hogy van a bank, ő tudja, hogy ő mit szeretne, és van a másik oldalon az ügyfél, és a kettő közé kéne beilleszteni valamit. Most, hogyha ezt az elejétől a végéig végig kéne csinálni úgy, hogy nincs ez az out of the box megoldás, akkor az, mit tudom én, meg sokszorozná azt a ráfordított időt.
50-70% az idősporolás. Tehát talán ezt így azért merem most már kijelenteni az első pár év tapasztalata alapján, hogy maga a termékoldal és az úgynevezett implementációs oldal nagyon jó külön tud válni. Tehát nekem az a tapasztalatom, hogy akkor veszik el egy ilyen folyamatmenedzsment termékbe, egy ilyen platformba a maga a tudás, amikor a gyártó cég, aki magát a platformot csinálja, az elkezdi ezeket a leágazásokat fejleszteni. Nem ez a lényeg, mert akkor már nem low-code, no-code, akkor annyi történik, hogy egyszer csak egy olyan platform eszembe csak fejlesztők tudnak belenyúlni. Így van, és a megoldás erre olyankor az, hogy a gyártó csak a termékre koncentrál, ugye nagy gyártók, most nem akarok, itt big tech-eknél is vannak ilyen megoldások, ne csak a pénzügyi platformról beszéljünk, hanem a lényeg az, hogy maga a bank mondjuk, mondjuk beszélünk a legnagyobb magyarországi bankról most jelenleg ebben a helyzetben, ott vannak olyan típusú hitelhez és minden egyéb máshoz nagyon jól értő kollégák, akiknek nincsen IT tudása, és ebben a leágázásban a folyamatokat nagyon jól tudják leképezni. Itt jön meg az 50-70%, hogy egy folyamatra, egy piaci változásra sokkal gyorsabban tudnak reagálni. Van egy új csok, sokkal gyorsabb lesz beilleszteni a rendszerbe.
És itt hogy zajlott az együttműködés? Ugye, mert ez egy létező projektetek konkrétan, hogy itt együtt dolgozott a bank fejlesztő csapata veletek, hogy lehetett ezt összefésülni, volt elbeszélés?
Illetve még az nagyon fontos, és ez egy ilyen kitérő, amit nagyon jó volt, amit mondtál, hogy mindig IT lesz a vége, ugye? De hogy manapság, már ugye mondjuk a Covid-tól ez markánsan érezhető, az IT az így felemelkedett az üzleti terület mellé. Most már egyenrangú. Hogyha nagyon sokszor észreveszünk azt, hogy a helyettesek, az ügyvezető helyettesek, vagy ilyen pozícióban most már IT oldalról érkeznek, hiszen mindenhez az kell.
Ez így van. Tehát első kérdés vagy második kérdésre válaszolok először, talán akkor ez így egyszerűbb, hogy valóban ennek lett egy ilyen kiszolgáló szervezetből való menedzsment szinteken való megfelelő értése. De ez egyébként az is, abból a szempontból is nagyon nagy mindset változás volt az IT-nál. Én mérnök közgazdász vagyok, tehát mind a kettő részét tanultam. Abból a szempontból ez nagyon komfortos tud lenni, hogy értjük az üzleti problémákat, viszont tudjuk, hogy milyen mélységig szabad levenni egy menedzsment meetingen, például ahhoz, hogy ez IT is idézőjelben elfogadott legyen, ne az legyen, hogy hát ezek az üzleti igények, ezek a piaci elvárások, csinálja meg az IT. Ja, nem tudja, akkor leváltjuk. Tehát most már ebből a szempontból egy kicsit egyszerűbb a helyzet, egymás mellé került ez két cit. Közösen dolgoznak, közösen csinálják. Ebből a szempontból ez jó. Visszatérve az első kérdésre. Maga a platform, amin mi dolgozunk, az viszonylag régóta, kb. 2 éve kezdődött el. Tehát az informatika időben sok. Egy évvel ezelőtt kezdtük el magát az implementációját a terméknek banki környezetben, tehát ez egy Flowix AI nevű termék, amin mi dolgozunk. Abból a szempontból jó, hogy a termék az nagyon könnyen paraméterezhető, és mi beszéltünk a bankkal, segítettünk lefordítani IT nyelvre, hogy az implementáció nekik jó legyen, és beszéltünk a gyártóval, hogy mi legyen az, amiket feltétlenül a termék meg kell csinálni, de nem mindent a termékben, hanem hogy ugye mi is tudjunk dolgozni az implementáción, hogy ez az egész értéklánc összeérjen. És ez viszonylag jól sikerült. Az első projekt az 6 hónapig tartott, és most már az egyes implementációk 3 hónap, 2 hónap, tehát sokkal rövidebb idő alatt lehet majd a termékképességeket jól kihasználva, nem csak nekünk, mint rendszerintegrátornak dolgozni a rendszerbe, hanem végül is a banki felhasználókak, ami által a banki ügyfelek reméljük, hogy elégedettebbek lesznek.
Hát igen, hiszen minden gyorsul, és úgy kell válaszolni az igényekre, hogyha egy kitalált, tehát az értékesítés nyilván érzi azt, hogy mire van szükség az ügyfélnek visszajelzés alapján. De az, hogyha mondjuk erre 1 év múlva reagál, addigra már teljesen másra lesz szüksége az ügyfélnek.
Abszolút. Ráadásul a makrogazdasági környezetváltozás. Tehát én mindig azt mondom, hogy ugye sajnos mi eléggé kitettek vagyunk a makrogazdasági környezetváltozásoknak, nézzétek csak meg sajnos a háborúkat. Tehát akár a mostani gázai konfliktust, akár a korábbi, most is zajló ukrán konfliktus, az ezzel kapcsolódó energiafüggőségnek a kérdését. Tehát te szakpolitikusok is, meg szerintem ti is beszéltétek már itt korábban, a kedves hallgatóknak is való információjuk. Tehát ez még jobban behatárolja a működést, tehát kvázi ez annyit jelent, hogy a pénzügyi helyzet megváltozik, akkor mindenkinek reagálni kell. Ilyenkor kulcs egy olyan platform, meg kulcs egy olyan tudás, aminek a segítségével ez gyorsan megvalósítható. le tudjuk csökkenteni a time to market-et, a belépést magával a szoftver, illetve magával az ökoszisztéma, nem is a szoftver, hanem az ökoszisztéma, a low-code, no-code ökoszisztéma használatával, mind magunknak, mind a banknak, mind az ügyfeleknek, mind pedig a szabályozói megfelelésnek.
Jött egy kérdés Robertótól, mennyire jellemző a low-code, no-code során a POC, gondolom ez a proof of concept megközelítés, vagy rögtön végtermék van?
Mindenféleképp. Én nagyon POC, meg nagyon úgynevezett...
Ezt magyarázzuk azért, mert Roberto ért, hogy mit kérdezett, és te is jól tudsz válaszolni rá, de csak azokkal a szavakkal válaszolsz, amit kérdezett, így sok mindenki számára nehéz lesz kicsomagolni.
Próbáljunk egy nagyon kicsit átjesen megfogalmazni, mi az a legelső pillanat, amikor egy olyan értékeltő produkció jön létre, ami már felismerhető használható jó. Hogy lehet, ugye ebből kétfajta van, a proof of concept, amit Roberto kérdezett, az abból a szempontból nagyon érdekes, hogy maga, mielőtt egy sor dolog, implementáció, workflow megszületne, akkor gyorsan létrehozunk egy ilyen proof of conceptet, megnézzük, hogy működik-e. Ez viszonylag gyors. A másik része, amit ugye korábban többször beszéltem agilitásról, módszertani váltással, arra lehetséges, hogy ne POC-ba, hanem úgynevezett MVP-be, tehát a rövid távú értékben most gondolkozunk.
Egyre jobb lesz. Nem, ez nagyon jó, mert megérkezett egyébként a hallgatóktól a másik mém is, rögtön az MVP-vel kezdődik, a Mona Lisa ugye meg van különböző módon csinálva, és az MVP az csak egy rajz.
Egy vázlat.
De ez a szép, hogy én mindig az volt a tapasztalatom, hogy amikor most POC, MVP, tök mindegy, hogyha ki kell lépnünk a piacra valamivel, akkor egy olyan termékkel tegyük, amire még nem vagyunk igazán büszkék. Mert akkor addig fogjuk leszállni, amíg le nem maradunk róla. Ugye előbb említetted, hogy ebből a szempontból ez egy nehéz döntés, hogy mikor lépünk ki. Én azt szoktam mondani a kollégámnak, amikor kész van, és mi cikinek érezzük, tegyük ki. Mert ezek a visszajelzések, amik mondjuk mém formájában is érkeznek, az siker viszik a terméket, hogy buktatják. Uh-huh. Ez egy kicsit messzebb mutató dolog. Erről is egy hosszas beszélgetés lehetne, hogy akkor magát a módszertant, meg magát az eszközt, meg magát a low-code-no-code-ot, hogy lehet arra használni, hogy ezt a két fogalmat ezt minél jobban definiáljuk, és minél jobban használjuk.
Akkor ebből nekem az jön le, hogy ez a low-code-no-code, bár a nevében így laikusként, hogy az ember azt hiszi, hogy valami rémegyszerű dolog, mert hát nyilván nem kell hozzá sok kódolás, sőt valahogy nem is kell, csak ide rakjuk.
Nem kell állandóan kódolgatni az összes léjjel.
Pakoljuk a modulokat, és már működik is ott a végtermék. Azért ehhez kell az, aki tud kódolni, kell egy olyan csapat, aki
persze a nap végén mindig kell. Tehát az integrációs mélységek főleg fontosak, mert maga, tehát a folyamatmenedzsment, amiről beszéltünk, igazából az a termék. Alatta mindenféleképpen szükséges azért azokat a rendszereket, amit mondjuk most egy kicsit banki oldalon maradok, tehát ebből a szempontból, mert ez egy markáns példáról többet beszéltünk, tehát egy hiteligénés, egy bár, egy minden mást, külön-külön azért be kell kötögetni a rendszerbe, tehát maga ez a része, ez ugyanúgy megmarad. Ennek a része az, hogy maga a low-code, no-code termék, tehát maga a platform, amit használunk, ennek olyan típusú modularitása legyen, hogy ez könnyen lehet sem megvalósítani. Ezek a nehéz dolgok. Uh-huh. De ezen mindig túl kell esni, és kell egy csapat, aki kódol, és kell egy jó termék. Tehát ez nagyon fontos hozzá, mert utána abba lehet csak jól integrálni, implementálni.
Bálinttól kaptunk most egy méretes üzenetet, sziasztok, tök jó, hogy komplex fejlesztések, meg minden gyorsul, meg tegnapra kell, de a nem optimizált IT fejlesztéseknek ugyanúgy megvan az energia oldala is. Addig, ameddig 5 gépen fut valami, nincs feltétlen mérhető, érezhető energia felhasználása, de onnantól, hogy valamit sok gép szerver használ, az, ami fölöslegesen fut, és nem optimizáltan, az fölöslegesen használ energiát is. Az autógyártásban az elektromos autóknál már most is foglalkoznak az akkukorlátosság miatt, hogy csak az legyen adott rendszerben, adott eszközön szoftveresen befejlesztve, ami szükséges. Ha már messze mutatás és energiaválság, az átfogó doboz rendszerek irányából, a dedikálás irányából lenne jobb haladni.
Autóiparhoz sajnos nem értek. Viszont arra, amit Bálint mondott ebbe a hozzászólásba, annyit tudnék ráfűzni, hogy maga ez az elosztott gépes architektúra, amiről is beszélt, tehát egy kicsi, ugye a cloud pont ebben az irányban megy. Mindannyian használunk Google-t, mindenféle ilyet, Microsoft, sokfajta terméket használunk.
Annyi erőforrást hívunk le, ami éppen kell.
Így van, és a magát, ugye van, ha már szakszavakkal dobálozunk, egy pillanatot csak kiugrok abba, hogy vannak ez az úgynevezett cloud-ready alkalmazások, amikor már úgy fejlesztenek valamit, hogy erőforrás optimalizáltan legyen, fusson a szoftver. Ez ilyen furcsa hangzik, de én se hittem benne eleinte, de évek óta használtam, hogy lehet most már úgy kódot írni, hogy dinamikusan változzon, idézőjebben az alkalmazás, mondjuk például átnézek, van itt egy shop, ügyfélbeléptető rendszer. Éjszaka minek menjen 5G-ben? Ugyanaz a példány, fogja, leskálázza magát szinte alvó módig, és talán visszakapcsolgatja. Szerintem az ilyen nagy felhő alapú szolgáltató platformot, ez is az egyik nagy jövője, meg a jó kihasználtsága, hogy ezt a típusú skálázódást jól tudnak támogatni. Egy lokálgépes infrastruktúrában ez sokkal nehezebb. Ez inkább az én szakmámból jövő példa, itt Bálint, amit az autóiparból hozott, annak nem vagyok szakértője, de legközelebb felkészülök.
De egyébként nagyon egyszerű, és sok mindenki látja, egyszerű végfelhasználó azt, hogy például a böngészőnek, ugye, amit nagyon sokan használnak, a Chrome nemrég vezette be azt a funkciót, hogy a fülek, amik nyitva van, annak sok mindenkinek nyitva van, tudom én, 40-50 fül folyamatosan.
Így van.
Hogy azok úgymond ilyen stázisba kerülnek, tehát hogy nem használják a CPU erőforrását folyamatosan, egyébként sokkal optimálisabban is fut azóta. Tehát ilyen kis apróságok változtatnak azon, hogy mit kell a Google-nak egyébként felhasználnia egyébként energiát.
Egyébként a felhasználói visszajelzések a legértékesebbek. Tehát egy kicsit elkanyarodva tényleg a témától, de szerintem a Facebooknak az ilyen típusú visszajelzése, hogy bevezetik a fizetős Facebookot, ugye a meta bejelentés alapján, és valami ilyen típusú mintázatra jellemző. Mert iszonyatos mennyiségű adatot kell átdolgozni, az iszonyatos mennyiségű hardware erőforrásom az biztos szükség, hogyha van egy olyan láb, amit nem kell elemezni, nem kell kiszolgálni, és fizetnek érte pluszba, akkor ez valamilyen szinten egy járható üzleti modell.
Hát tök jó volt, köszönjük
jó,
szépen,
igen,
Bence.
Köszönjük, és
kicsit megértettük, hogy mi van e mögött.
Jó megoldásnak tűnik ez, főleg így, hogy már nagyjából kapizsgáljuk is, hogy működik.
Dolgozunk rajta. Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen, szép napot. Hoffmann Bencevel, a Siva Force vezérigazgató helyettesével beszélgettünk.